Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük. Itt van velünk Galgóczi Eszter, a Forrás Intézet elemzője, Selmeci János a Klubrádiótól, Bolgár György a Klubrádiótól. És hát akkor sajnos nem kezdhetjük mással, mint egy társasjátékkal vagy kitalálóssal, hogy ki az a Zsolti bácsi, mert hát ugye napok óta erről megy a vita, a veszekedés. Tulajdonképpen, mintha ezzel a témával sikerült is volna a Fidesznek a eddigi tematikus kísérleteit lenyomni, hát meddig azt persze nem tudjuk. Vannak mindenféle fejlemények, a legfőbb ügyesség bejelentette, hogy rendkívüli nyomozásba fog belekezdeni. Kocsis Máté közölte, hogy példanélküli megtorlásra számíthatnak azok, akik mit is tettek, az államszervezet megbénítása érdekében cselekedtek a parlamentben, vagy azon kívül, tehát a médiában, és hát mi van még? Azt hiszem, hogy ennyi elég, parancsoljatok.
Én rövid választ tudok, aztán majd folytatjuk. Zsolti bácsi a ellenzéki nyilvánosság egy jelentős részében ma semmilyen Zsolt. Valószínűleg Zsolti bácsi egyébként nem létezik.
Hát ez rövidre sikerül.
És nem biztos, hogy jogilag rendben van ez a válasz. Igen, érdekes ez az ügy, most ez tematizálja igazából a politikai napirendet, ami azért érdekes, mert nyilván egy olyan ügy, amiben a Fidesznek egyszer már volt egy óriási bukása, amiben a Tisza párt fel tudott állni, és most a választások emiatt gyakorlatilag kérdéses, hogy ki fogja megnyerni. Nyilván ilyenkor mindenki arra gondol, hogy ez most egyértelműen rájuk ég, és innen már nincs visszaút. Közben amit én érdekesen figyeltem, hogy a kormányzati kommunikáció, minthogyha olyan szempontból magára talált volna, hogy ismételten nagyon erősen, nagyon határozottan és csatarendben álltak fel, és a kommunikációs gépezetnek az erős működését talán megint láthatjuk, a hatékonysága természetesen majd meglátszik, de hogy nem az ügyről beszélünk. Tehát most beszélünk arról, hogy ki a Zsolti bácsi, nyilván mindenki erről arról az oldalról találgat. Beszélünk arról, hogy itt titkos ügynök szálak vannak, beszélünk arról, hogy megtorlások lesznek, hogy a média hogyan viselkedik, hogy nem pontosak a tények, és egyáltalán nem beszélünk arról az ügyről, ami ezt a valóságban kirobbantotta, arról, hogy itt gyermekkereskedelem, prostitúció és hasonló vádak merültek fel, és hogy ez megint valahogyan csatlakozik a gyermekvédelemhez. Nem tudom, igazából nagyon nehéz már tényleg hozzátenni ehhez a témához, de talán ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni.
Gyuri?
Nem az a lényeg, hogy ki Zsolti bácsi, ez csak a felszín nagyon érdekessé, pikánsá tette ezt a történetet. Azt kell mondanom, sok egyébként nagyon lényegbe látó, és a, például az állami gondozásban élő gyerekek sorsát szívén viselő szakemberrel ellentétben is, hogy bár az valóban sokkal fontosabb, mint hogy éppen ebben az ügyben ki érintett, és miért nem nyúltak hozzá azóta, hogy a kegyelmi botrány kirobbant, vagy miért úgy nyúltak hozzá, hogy semmi nem változott, hanem egy dolog a fontos, és ez az, amit vagy tudatosan, vagy csak önkéntelenül, de a magyar társadalom jelentős része észrevett és megérzett, hogy milyen totálisan erkölcstelenül működik a Fidesz és a Fidesz kormány. Ennek egyik jele az egész gyermekvédelmi intézményhálózat, ennek egyik jele volt kézzel fogható, bizonyítható jele, hogy hogyan és miért adtak kegyelmet valakinek, még csak nem is tavaly februárban, csak akkor derült ki, mert ugye titkos volt, nem hozták nyilvánosságra, ki kap kegyelmet, és itt van, mintha a kör bezárulna, ugyanannak a jelenségcsoportnak és ugyanannak a kiábrándító helyzetnek a másik bizonyítéka, ami nem arról szól, hogy most akkor van-e valaki az államgépezetben ott felül, aki személyesen is bűnös vagy érintett, hanem arról szól, hogy ez az egész rendszer milyen erkölcstelenül, amorálisan működik a gyerekvédelemben is, és mindenhol máshol. Ahogy kiállnak ebben az ügyben is, ahogy kiálltak a bicskei ügyben az elmúlt másfél évben, ahogy kiállnak minden nap bárkivel szemben, akit el akarnak taposni, és el is akarnak valóban, és a legcsúnyább karaktergyilkosságokkal próbálják félretenni a politikai ellenfeleiket, bárkit, aki velük szemben áll. Na ezt a teljesen erkölcstelen üzemmódot és rendszert, amit kiépítettek, nehezményezi a magyar társadalom egyre nagyobb része. Ennek a jele ez a mostani botrány.
És az ellenzéknek, bocsánat, azért ezt mondjuk el szerintem, hogy az egyik része most, tehát a DK párbeszéd része, az úgy döntött, hogy nem kíván jobb lenni azoknál az erkölcstelen embereknél, akikről te most itt beszéltél.
Ezzel így nem értek egyet.
Gondoltam, hogy nem.
Azzal, hogy ráutaló magatartást tanúsítottak, végül is semmilyen Zsolt kiborulása a parlamentben, annak volt a következménye, hogy egy ellenzéki politikus már-már úgy tette föl azt a kérdést, mintha egyértelműen nem. Semmilyen Zsolt lenne a bűnös. Nem kellett volna feltétlenül magára vennie, ki lehetett volna ezzelől térni, de igen, közelítettek e felé. De attól függetlenül, hogy ők lehet, hogy túlléptek egy határt, amit esetleg a mi ízlésünk nem így tett volna, vagy a mi ízlésünknek nem felel meg, és mást javasoltunk volna, ettől függetlenül arra céloztak, és azért próbálták a nyulat kiugratni a bokorból, valamilyen szinten sikerült is, nem úgy, hogy megtalálták Zsolti bácsit, hanem hogy hogyan reagált rá, és mi robbant ki belőle. Arra céloztak tehát, hogy az egész államgépezet, az egész Fidesz rendszer, az egész autokratikus zsarnoki rendszer így működik. És erre lehet, hogy nem tökéletesen erkölcsös és demokratikus módszert választottak, de mégis valami olyat, amitől megint megmutatkozott a rendszer a maga valójában. Fel kell négyelni őket, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Ez lenne a legjobb, meg legoptimálisabb megoldás. A pedofilokat, akik nem feltétlenül követtek el bűncselekményeket, csak pedofilok, fel kellene őket négyelni, aki pedig rágalmakat, alaptalan rágalmakat szór másra, például ránk, azok sokkal súlyosabb büntetéssel kell, hogy szembenézzenek.
De volt kasztrálás amikor, is,
igen, hogy igen, javaslat. Persze lehet, igen, hogyne, kierélés, kasztrálás, és így tovább. Szóval kijött a Fidesz igazi valója, és ehhez kellett, lehet, hogy egy határ túllépése, nem mondom, hogy ez tetszik, hogy ez így jó volt, de azért valami volt ott, és ezt nem a politika kezdte, ezt a gyerekvédelmi szakemberek kezdték el pedzegetni, 3 hete ez a Kuslis Gábor nevű Válasz Online-ba, és 3 hónapja egy másik gyerekvédelmi szakember, egy gyerekotthonnak a vezetője, aki szinte szóról szóra elmondta ezt, csak valamiért akkor még nem figyeltek.
De van, bocsánat, ha már utaló magatartásra beszélsz, hát a kormány oldal is mutatott rá utaló magatartást, ugye kezdve a házelnöktől, aki szomorúan lecsüggesztette a fejét, mikor látta, hogy semmilyen úr mindenképpen hozzá akar szólalni, ennek valamilyen nem örült. Vagy ott van Kósa képviselő, aki reagált, és hát a szájáról le lehetett olvasni, hogy amikor arról beszél semmilyen, hogy soha nem volt között ilyen törvénytelen ügyekhez, azt mondta, hogy de volt. Vagy mondjuk
jó, ezt nem hallottam.
Ez én sem is azért tényleg
számoló. Ne adjuk feltétlenül a szájába. Lehet, hogy ezt gondoltam, mondta esetleg, vagy formálta a szájával, de nem hallottam, nem ültem ott mellette. Jó, nem tudom bizonyítani.
És hát ott volt a végén Rogán, aki nem tapsolt.
De szóval, hogy a parlamenti jelenetről valóban lehetne egy egész tanulmányt írni, én nem vagyok a testbeszédnek így a minden tudója, de nyilván nagyon érdekes dolgokat láttunk. Ami viszont utána következett, mert itt az utána következő kommunikációban, ami érdekes, ugye Bolgár úr mondta itt a karaktergyilkosságot, amit a Fidesz elkövet, hogy már hónapok óta látjuk, hogy próbálják fordítani azt a fajta kommunikációt, hogy ők gyűlölködnek, ők karaktergyilkolnak, és miattuk olyan a közbeszéd, amilyen. Mert nem csak miattuk, de azért az elmúlt 15 évben tettek jelentős lépéseket azért, hogy olyan legyen, amilyen, és megpróbálják visszafordítani ezt az ellenfélre, és ebben a helyzetben is a legerősebb üzenetük az talán ez, hogy itt most egy erős karaktergyilkosság zajlik ellenük, ugye, hogy ez ellen fel kell lépni, hogy valójában, hogyha a sajtóban állítanak valakiről hazugságokat, az már maga bűn, de hogyha ennek politikai célja is van, akkor az pedig egy még magasabb szintű bűn, és a saját szavazótáboruknak most azt a narratívát adják elő, hogy ez most kezdődött velük szemben, és abban a pillanatban, hogy ők észrevették, hogy van egy ilyen karaktergyilkosság, hogy a politikában ez egy bevett eszköz, és hogy egy kampány lejáratásnak a részei, akkor hirtelen felszeretnének lépni az ellen, hogy ez megtörténhessen. Miközben azért ismerünk olyanokat, akikkel szemben ezt ugye megtették. És nem látjuk ennek a hatékonyságát, mert közben mondhatnánk azt, hogy nincs az az ember, aki ezt beveszi. De hogy abba bele kell gondolnunk, hogy van egy másik világ, ami eddig is más információkat látott, hallott, ezért az ő képükbe valóban beleillik, hogy ez csak egy ellenzéki lejárató kampány.
Azt szerintem nagyon fontos elmondani persze, hogy Orbán Viktortól, meg bármilyen fideszestől, Gulyás Gergelytől, aki a 444-es újságíró kérdéseire elcsodálkozott, hogy hát az Origón lejárató kampányok szoktak lenni, és ő nem is olvasta azt a cikket, hát honnan tudná ő, de elnye-belnye. Szóval, hogy ez tényleg nevetséges, ezt mondjuk el, semmilyen alapjuk nincsen ezen fölháborodni. És azt, hogy a parlamentben mi történt, az, hogy Rogán Antal arcán látszott, hogy neki nem tetszik az, hogy Semmilyen Zsolt ott felszólal, de hát azért Semmilyen Zsolt egy ember, akit mégiscsak lepedofiloztak a parlamentben. Tehát a világ legrémesebb dolgával vádolták meg. Szerintem ilyenkor ő ott nem egy gondolkodó politikusként, vagy egy nem tudom, politikai stratégaként, aki annak megfelelően működik, ahogy azt tőle elvárja a ő politikai közössége, hanem egy sértett emberként fölállt és elmondta, amit szerintem bármelyikünk egyébként a helyében valószínűleg elmondott volna, miután bizonyítékok nélkül. Hát figyeljetek, én nem tudom, hogy majd a bíróság előtt az, hogy mondjuk a DK képviselője megszólítva őt ezt a kérdést így feltette, az majd hogyan lesz megítélve, de a gyakorlatban szerintem azt mondjuk ki, hogy az történt, ami.
Mire számíthatunk? Ugye mondtam, hogy a legfőbb ügyészség ma közölte, hogy rendkívüli eljárással nyomozni fognak abban az ügyben, amiről korábban Gulyás Gergely azt mondta szemben Semmilyen állításával, hogy nem folyt vizsgálat.
Össze-vissza beszélnek, ez is kiderült az egészből, de azt a különböző szakemberektől elhangzottak alapján már nagyjából tudhatjuk, ezek nem hivatalos vélemények persze, főleg nem a rendőrség, meg az ügyészség közleményei, hogy azok aztán mennyiben fedik az igazságot, egy másik kérdés, de nem hivatalosak, viszont a szakma úgy tudta, azt biztosan tudta, hogy panaszok, bejelentések, feljelentések, ez ellen a néhány hónapja letartóztatásban lévő volt javítóintézeti igazgatóval szemben voltak. Úgy tudták, és érintettek is voltak, megkérdezték őket, hogy elindított a rendőrség valamilyen nyomozást, és állítólag arra kérték őket, hogy maradjanak csendben, ne szóljanak semmit. Ezt az ő részükről nyugodtan lehet készpénznek venni, mert velük történt, ott voltak, azt mondták, hogy nincs okunk kétségbe vonni. Ha tehát valóban legalább egy évtizede valamilyen disznóság veszi körül ezt a most letartóztatott embert, akkor azt lehet mondani, hogy Dániában valami bűzlik, vagy a magyar gyerekvédelemben valami bűzlik, és ez Bicske után egy újabb bizonyíték arra, hogy a dolgok nagyon rosszul mennek. Ha tehát a rendőrség, vagy a hatóságok, vagy az egész szociális igazgatás, vagy a gyerekvédelem irányító szervei nem működnek megfelelően, egy tavalyi kegyelmi botrányos sok ellenére sem, akkor azt kell mondani, hogy az állam nem teszi a dolgát. Bezzeg, amikor valamilyen, tegyük föl, alaptalan vád előkerül, akkor teljes erővel le akar csapni mindenkire. Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezető, államellenes pucskísérletről beszél, és a lehető legsúlyosabb megtorlásról, de érdekes, akkor nem jutott eszébe semmi, amikor ő maga személyesen vádolta Jámbor András baloldali országgyűlési képviselőt azzal, hogy pedofil bűncselekmény részese, csak azért, mert egy a Szikra mozgalomhoz köthető, egyébként öngyilkosságot elkövetett ember számítógépén pedofil képeket találtak. Ez neki elég volt ahhoz, hogy nyíltan, személyesen megvádolja Jámbort. Ezek után fel vannak háborodva. Na ezt az álságos, hazudozó, agresszív magatartást kifogásolja a magyar társadalom nagy része, és független attól, hogy Kizsolti bácsi azt mondja, hogy ebből elég.
Nem tudom, hogy a magyar társadalom nagy része, majd ezt meglátjuk, de szerintem játszunk egy kicsit újságírósat, mert ugye ez egy iszonyatosan komplikált ügy, és össze-vissza beszél mindenki. Például semmilyen Zsolt behozta ezt a 10 évet, aminek soha senki nem beszélt, hogy itt 10 éve zajlani egy nyomozás, és aztán meg elkezdték ezt mondani. Amiről tudunk, a rendőrségtől tudjuk, két nagykorú nővel szemben elkövetett, tehát őket prostitúcióra kényszeríthették, ez a gyanú, ebben az ügyben zajlik nyomozás. És ide be kell hozni szerintem a Tuzson Bencet, az igazságügyi miniszternek a jelentését. A rendőrség azt nyomozza most, hogy egyrészt ebben az ügyben pontosan mi történt, másrészt pedig, hogy ezeket a nőket akkor hálózták-e be, és már akkor is futtatták-e őket prostituáltként, amikor még kiskorúak voltak. Tehát a rendőrség nem mondja azt, hogy vannak kiskorú érintettek, de a nyomozás zajlik abban az ügyben, amiről most a Gyuri beszélt, hogy az a bizonyos találkozó, amikor megtörtént, valóban megtörtént-e, valóban volt-e ott egy rendőr, ha volt, akkor azzal a bejelentéssel ott mi történt, és hogy azok a nők, akik most a mostani már felnőttként érintettek ebben az ügyben, ugyanazok-e, úgy tudni, hogy ugyanazok, akik már egyébként gyerekként is ennek az igazgatónak, illetve a élettársának és bűntársának a körébe kerültek. És megérkezik Tuzson Bence, és egy nem tudom hány hónapja zajló, vagy már talán évei zajló nyomozást három oldalban ő összefoglal, és közli, hogy nincsenek kiskorú érintettek, és nincsenek politikusok, kormánytagok, akik érintettek.
De bocsánat,
és ugye, amikor
szeptember 8-án volt a Válasz Online-on a interjú, ott hangzott el először, hogy a kislányok, kisfiúk kiárusítása történt. 24-én jelent meg a jelentés, ez alatt az idő alatt készült volna el.
Nem, elmondom, tehát azt most nincsenek érintettek, mondja Tuzson Bence, és nekem az azzal a legnagyobb bajom, sorolhatnánk még azt, hogy ez egy olyan rendelet, ami utólag készül el, és adja ezt a felhatalmazást, mindegy, de a legnagyobb bajom az, hogy amikor Tuzson Bence kiáll a nyilvánosság el, és azt mondja, hogy a nyomozásnak nincsenek sem kiskorú érintettjei, sem pedig kormánytagok, akik érintettek lennének, akkor szerintem nem azt mondja igazából, hogy nincsenek, hanem hogy ne is legyenek. És amikor a rendőrök ezzel kapcsolatban majd folytatják a nyomozást, és például arra jutnak, hogy valóban az intézet igazgatója már kiskorúként hálózta be és futtatta ezeket a lányokat, nincs még erre bizonyíték, de valóban talán így lehetett, akkor a rendőrség ott fog állni, hogy hát van kiskorú érintett a nyomozásnak, de a miniszter úr azt mondta, hogy nincs.
Itt elhangzott az a kérdés, hogy ugye mi jön ezután, és akkor rákapcsolódnék arra is, amit a János mondott, hogy egyrészt az látszik, hogy egy fontos elem, hogy megkérdőjelezzék az információkat, és ezzel hiteltelenítsék az összes üzenetet, amit ellenzéki politikusok vagy az újságírók adtak. Kettő irányt már látunk, ami valószínűleg a kezelési stratégiának az erősebb vonulata. Az egyik az, hogy ez a kivizsgálás, ez most vagy megtörténik, vagy nem, de látni fogjuk azt, hogy történik. Legalább valami egy ilyen látszat kivizsgálás lesz, mert ugye a kormánynak el kell határolódnia az összes ilyen ügytől. Nyilvánvalóan a gyermekvédelem, a pedofil vádak, tehát bármi, ami hasonlít Bicskéhez, az nekik kifejezetten ártalmas, tehát ezt most nagyon erősen le kell határolniuk önmagukról. Illetve ami szerintem talán egy kicsit ijesztőbb a sajtóval szembeni fellépés, aminek ugye a jeleit már most látjuk, amiben csak nagyon halványan megjelent, hogy akkor lehet, hogy előle kellene venni ezt az egész átláthatósági törvényt, és hogyha azt pont úgy és ilyen néven nem is fogják elővenni, de ez most egy jó apropó nekik arra, hogy a sajtóval szemben egy ilyen szigorúbb intézkedés sorozatot indíthassanak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen következményei a jelenlegi ügynek. Az, hogy ezen túl mi fog következni, az pedig azon múlik, hogy mennyire marad ez téma, mennyire tud beivódni a társadalomnak az érdeklődési homlokterébe, és hogy kell-e még ezeken felül intézkedéseket tenni, vagy esetleg, mert ez is megtörténhet, pillanatok alatt egy egészen másik botrányban fogjuk találni magunkat, vagy egy egészen más politikai ügyben, mert múlt héten még nem tudtuk volna elképzelni, hogy az adópolitikán kívül másról beszélnénk, ma már csak erről beszélünk, és lehet, hogy jövő héten egy egészen más ügyről fogunk beszélni. Botrány hátán, én azt gondolom, hogy azért a választók egy része már választott oldal tudja, hogy ezeket hogyan értékelje, és nyilvánvalóan mind a két fél megpróbálja a köztes választókat meggyőzni a saját igazáról.
Egyet hadd tegyek hozzá, bocsánat, csak a sajtóról, mert szerintem ezt itt fontos elmondani. Én elolvastam szerintem az összes létező cikket, ami Szőlő utcáról született háromszor. És Gulyás Gergely meg Kocsis Máté hazudnak. Tehát a magyar független sajtó tényleg tisztességgel végigvitte ezt az ügyet. Egy büdös szó sehol nem volt semmilyen Zsoltról, sehol senki nem állította tényszerűen azt, hogy egyébként politikai hátszele volt az intézet igazgatónak, és azért úszta meg. Ezt a gyermekvédelemben beszélik, ezek le lettek írva, de ezt semmilyen újságíró nem írta le, hogy ez bizonyíték, hogy azért nem kapták el őt 10 évig, 20 évig, mert mögötte fideszes nagy emberek állnak. Ez nem volt állítva, és a független sajtó mind addig, ameddig a politikusok nem kezdtek el Zsolti bácsizni, erről egy büdös szót nem írt, pont azért nem, mert semmilyen bizonyíték nem volt, és azóta sincs erre, és ezért ezt nem lehetett leírni.
De hát a Zsolti bácsit nem a politikusok dobták be először, hanem kvázi az első megszólalásokból, szakmabeliektől jött, hogy ki volt a Zsolti bácsi, ez pedig a politikusok azért még az utolsó pillanatig is, hát olyan kicsit ködösen tették föl, természetesen mindenki tudta, hogy kire céloznak, de megnevezni ők sem merték az embert. Egyetlen volt Kánc Csaba nevű újságíró, aki a Facebook oldalán megtette ezt, valószínűleg hiba volt.
Szerintem Kánc Csaba nem újságíró, de
hát újságíró.
Ír egy újságba a cikkeket, jó?
Na jó, hát most, nem a mi tisztünk eldönteni, igen. De arra utalsz, amire a Fidesz, hogy
azokat
kém,
az újságírói szabályokat, az amiket ebben
az
tartom,
biztos még kevésbé,
ne vitatkozunk.
Azt még kevésbé tudjuk állítani. De ami az alapvető kérdés, és szerintem ez a dolog lényege, hogy függetlenül attól, hogy sült ez el, és hogy mennyire rossz politikai érzékkel szállt bele ebbe maga Semjén Zsolt. Mert lehet rá célozni, én pedig nézek körül, hogy még kire céloznak, ott száll a golyó, én meg itt vagyok, mit akartok? Nyugodtan el lehetett volna ezt kerülni úgy, hogy ebből nem lesz ekkora ügy, mert éppen az ő szenvedélyes, el tudom képzelni, hogy tényleg az a magától értetődő azonnali felháborodás, hogy mertek rám célozni, amikor tényleg én egy ebből a szempontból bűntelen ember vagyok, lehet, hogy politikai hibákat elkövettek, de ezzel hogy mertek? Tehát el tudom fogadni, hogy ez emberileg igaz, de politikailag óriási hiba volt. Majdnem azt mondom, hogy öngyilkosság, csak szerintem Orbán lefogja a kezét, mielőtt a politikai öngyilkosságot elköveti, és nem hagyja, hogy megbukjon. De arra pont jó volt, hogy az egész országban elterjedjen ez az ügy. Akik nem figyeltek a volt gyerekvédelmi szakemberek ilyen-olyan nyilatkozataira, ilyen-amolyan Facebook posztokra, most, hogy Semjén Zsolt így szólalt meg, odafigyelnek.
Szerinted és éppen ezért
csak egy mondat még, hogy
zárjuk le.
Hogy éppen azért, mert ez így alakult, és ilyen érzelmi töltettel, és egy miniszterelnök helyettes utasította vissza ilyen szenvedélyesen, éppen ezért ezt nem lehet elfelejteni a jövő hétre, akármilyen botrány jön, jöhetnek mindenfélék, de ez ott marad a magyar szavazók tudatában, ahogy a kegyelmi botrány is.
Lépjünk tovább. Trump elnök megszólalt, hogy ő valóban beszélt a magyar miniszterelnökkel telefonon. Ugye a téma az, hogy az orosz kőolajvásárlásokat, meg földgázvásárlásokat egy amerikai elnök le akarja állítani. Európától is ezt kéri, mondjuk éppen most Törökországtól is ezt kéri. A magyar miniszterelnök telefonjára pedig azt mondta, hogy nem kell a magyarokat hibáztatni, nagyon nehéz a helyzetük, nincsen nekik szép óceánjuk, meg tengerpartjuk. Tehát gyakorlatilag...
Most tudtam meg hangzik. A barátomtól, a miniszterelnök úttól, hogy ezeknek hogy nincs tengerpartjuk.
Már nem tenger mossa a te partjai, de hát ez így van. Hogy tulajdonképpen egy ilyen megbocsátó, elengedő gesztussal viseltetik, miközben én az elmúlt hetekben minden szakértőtől azt hallottam, hogy itt most Orbánnak azonnal dönteni kell, kelet vagy nyugat, Oroszország vagy Amerika, ezt már nem tudja megúszni. Nem ez látszik most.
Ugye Orbán Viktor is beszélt erről reggel a Kossuth Rádióban, és ő azt mondta, hogy egy baráti beszélgetés keretein belül a két szuverén ország, mert hát ugye mi nem vagyunk annyira nagyok, azt hiszem így fogalmazott, nem azt mondta, hogy kicsi.
De
egyben azonosak vagyunk, szuverének vagyunk, és hogy ebbe belefér egy ilyen beszélgetésbe az, hogy ne értsenek egyet. Tehát itt most tényleg azt látjuk, hogy a két vezető gyakorlatilag ugyanazt mondja el erről a beszélgetésből. Megvitatták a kérdést, sajnos nincs mit tenni, Magyarországon nem lehet máshogyan biztosítani az energiaellátást, és hát most ezzel az ügyel én azt gondolom, hogy így a magyar politikában tovább is fogunk lépni, mert ez így valahogy úgy tűnik, hogy le van zárva.
Igen. Tehát nem volt igazuk a szakértőknek ebben a témában.
Az a baj, hogy komolyan veszik Donald Trumpot. Nem lehet komolyan venni. Akármiről, akármit mond. Ma azt mondja, hogy nem fogom megengedni Izraelnek, hogy elfoglalja Cisziordániát. Lehet, hogy a jövő héten, miután beszél Netanyahuval, azt fogja mondani, hát tudjátok, mint mégis megengedem, mert ez lesz a jó megoldás. Tök mindegy, hogy mit mond. Donald Trumpnak egyetlen jellemzője van, hogy mindig ő mondja meg az igazat, a tutit, a biztosat, minden pillanatban, és az a következő biztos 24 órával később egy másik biztossá változik, de azt is meg kell írni, arra is oda kell figyelni, mert a világ leghatalmasabb embere mondja. Ha egyszer A-t mond, azt is, ha egyszer B-t mond, azt is, ha végigmegy az ABC-n, akkor is, mert bármi következhet belőle. Orbán se tudta, hogy mi következik belőle ebből a reggeli rádió interjúból, vagy miből az következik, hogy nem volt ő ebben biztos, csak azt mondta, hogy én is szuverén ország vezetője, meg azt csináljon, amit. De fogalma sincs arról, hogy bár Trump 24 órával később már azt mondta, hogy jó, hát igen, beszéltem a miniszterelnökkel, nincs nekik tengerük, hát értsük meg, és mi van, hogyha holnap után fölvilágosítja valaki Trumpot, hogy nincs nekik tengerük, de a szomszédos Horvátországnak van, és onnét is van ám csővezeték, amit Orbán ma reggel azzal ütött, vagy péntek reggel azzal ütött el, hogy hát igen, hát egyrészt nincs tengerünk, másrészt csővezetéke lehet, és ezeket a szocialista rendszerben építették ki, utalt a horvátra. És a barátságot azt mikor? Az érdekes, túlélte a szocialista rendszert a mai napig, a Horvátországból jövő Adria vezeték nem élte túl. Hazudik, még egy IMF, egy nemzetközi valutaalap jelentést is idézett, hogy ha megszüntetnénk azonnal, notabene senki nem követeli, hogy azonnal szüntessük meg az orosz energiaimportot, de ha azonnal az 4%-os GDP csökkenés, visszaesés, több százezer ember kerülne, veszteni el az állását, kerülne katasztrofális helyzetbe, a teljes orosz importunk, aminek a nagy része persze energia, olaj és gáz, körülbelül 2500 milliárd forint. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy olyan ez a magyar GDP-nek nem, hogy nem a 4%-a, ez mondjuk 2,5%-a. Ha ezt mind pluszban kellene pótolni, és plusz ennyit hozzáadni, tegyük föl, mert kétszer annyiba kerül az egész, nem 2,5%-ba, akkor is a 2,5%-kal kellene többet költeni, de nem, a szakértők azt mondják, hogy körülbelül 10%-os áremelkedés lenne akkor, ha mi az Adria vezetéken hoznánk be olajat, és különböző, de hát egyébként Törökországon keresztül hozzuk a gázt, onnét pedig azeri, meg akármilyen más gázt is be lehet hozni, mint ahogy hozunk is. Szóval az egész hazugság, az egész természetesen arra megy, hogy mi itt állunk, és nekünk erre a kis haszonra, amit Oroszországból behozott gáz és olaj jelent, szükségünk van, értitek? Hát érteni véljük, igen.
És hát ugye olyankor mindig felszoktuk azt a kérdést, hogy kik azok, akik ezt a hasznot pontosan elrakják. Elrakja a költségvetés is természetesen, és aztán utána ad belőle vissza a választások előtt, de ugye szoktak feltűnni különböző ilyen közbülső cégek, akik ezeket
bocsánat,
a
tudjuk, hogy mennyire vesszük az orosz gázt, meg az olajat?
Hát hogy ne tudnánk, persze, hónapra
pontosan
fillére pontosan tudjuk, aha, igen, igen. Körülbelül annyiért, amennyiért a holland gáztőzsdén árulják a gázt, 1-2%-kal többet, de azért nincs beleszámolva ebbe az, hogy hát ha ott veszük meg a gázt, azt más útvonalon el kell juttatni Magyarországra, nem ezen a bizonyos déli áramlaton, és az többletköltség volna. Azért mondják, hogy körülbelül 10% plusz jelentene mindez.
Van ennek egy belpolitikai része, ez értek talán a legjobban, hogy ez egy áprilisig kérdés. És utána majd meglátjuk szerintem. Tehát a történet arról szól, az, amit biztosan szerintem tudhatunk, anélkül, hogy konteóznánk arról, hogy egyébként Oroszország és Magyarország, meg Orbán Viktor és Putyin és Szijjártó és Lavrov között milyen kedves viszonyok vannak, amik miatt mi akkor is ragaszkodunk egyébként a orosz energiához, hogyha bombázunk rázzák a csöveket folyamatosan. Ezt sejtjük, vagy gondoljuk, de nem tudjuk, de azt viszont tudjuk, hogy rezsicsökkentés van, és hogy a választásokig semmilyen olyan változtatásba a kormány nem fog belemenni, ami adott esetben költségekkel járna az állampolgárok számára. Tehát ebben biztosak lehetünk. Azért szerintem középtávon ennek a költsége, politikai költsége is iszonyatosan magas lehet, tehát az tényleg elképesztően rosszul néz ki, hogy szenvedünk egy háborútól, mi is elmondjuk, hogy egyébként a magyar gazdaság azért nem indul be, már nem tudom hány ezer éve, mert háború, és Európa pedig fegyverrel, pénzzel, mindennel megtámogatja Ukrajnát, de azért adunk egy kis pénzt fegyverre Oroszországnak is, tehát hogy ez így meddig lesz tartható, és egyébként az Európai Unió mennyire látja majd meg azokat a vámos, meg szankciós lehetőségeket, amikkel egyébként meg tudja drágítani adott esetben az orosz energiát annyira az európai országok számára, hogy ez már ne érje meg. Szóval én azért itt nem csodálkoznék el egy április utáni már, ha és amennyiben ugye Orbán kormány marad egy ilyen jellegű fordulatban. Addig viszont ki kell tartani.
Már kinek kell kitartani?
Az orosz energia mellett.
Ja, nem is, senki nem mondja azt, hogy holnap váljunk le. Ilyen ember nincs. Csak azt mondják, hogy váljanak le, tegyék meg az előkészületeket, és egyébként, ha reálisak vagyunk, azt lehet mondani, hogy megpróbáljuk szép fokozatosan, az Adria vezetéket is kipróbáljuk, mi lenne, hogyha évente 2-3-4-5 millió tonnát onnét importálnánk, nem kell a teljes kapacitást kihasználni, nézzük meg, hogy működik, honnan, mennyire folyamatosan, hogy tudjuk beszerezni, és azt a fajta olajat, hogy tudjuk finomítani, ilyen egyszerű ez, mondja a szakember, de könnyű is elmagyarázni.
Csak Orbán, de politikailag ez tényleg fontos, hogy ez egy becsületbeli kérdés, tehát a rezsicsökkentés és az orosz gázhoz van valóban hozzá kötve, azt el kell magyarázni. Én értem, hogy a szakértők elmondják, én értem, hogy bizonyos oldalak ezt látják, de a kormánypárti szavazóknak már el lett mondva, el lett magyarázva, ez egy becsületbeli kérdés. Lehet, hogy tudnának változtatni az irányon, hogyha szeretnének, de ez egy politika ügy.
De Eszter, miért volna az orosz gázhoz kapcsolva a rezsicsökkentés? Miért? Hiszen
nem én kapcsolom hozzá, én értem, én az összes kritikát értem, de nem én kapcsolom hozzá.
És még valami, bocsánat.
Mielőtt még itt mit hajtanál végre? Megtorlás köztünk.
Na, de hogy
soha nem látott.
Akkor is mondok egy gondolatot.
Beszélni most itt, hadd fejezze be.
Soha nem látott megtorlás, így
patos. Te is maradj csöndben, most parancsolj.
Ezt ne fejezze be.
Valójában egyébként a gondolatmenetet nagyjából lezártam, tehát hogy tényleg annyi a lényeg, hogy ezt nem engedhetik el, vagy nem engedhetik meg maguk. Ez a 25. ügy egyébként, ami most valójában van, akit foglalkoztat, nyilvánvalóan a választásokig ezzel már nem szeretnének foglalkozni, ez egy kormányzati kérdés lenne, amivel munka van, miközben már kampány van, és millió kérdés felmerül, ezt már el kell engedni.
Igazad van, 100%, ez politikai ügy, nem fogják elengedni, és politikailag megértem őket, ha elengednék, az egy súlyos vereségnek látszana, hogy ne egyetértek.
Meg van ennek egy olyan szempontja is, hogy azért ők látják a világot, és azért az energiaár növekedése az Csehországtól Németországig problémákat okoz a lakosságnak, és így a kormányoknak, meg a népszerűségüknek. Tehát azért ők kinéznek, és azt mondják, hogy jó, ezt mi nem akarjuk.
De János, értsd már meg, hogy az energiaár növekedése nem azon múlik, hogy mi 10%-kal olcsóbban szerezzük be az orosz gázt és olajat, mint ha a szabad piacról vennénk, hanem azon, hogy a magyar kormány évente hatalmas összegekkel támogatja a te energiafogyasztásodat, a lakossági, a háztartási energiafogyasztást, ez a magyar költségvetésből megy. Ha a kormány azt mondja, hogy 10%-kal drágában szerezzük be, de én kitartok emellett, akkor egy kicsit többet fog erre költeni, de ugyanúgy költene, mint ma. Ez sem a mai piaci viszonyok miatt van így, hogy olcsó orosz energia, tehát tudunk nektek rezsicsökkentést adni, nem tudnak egy csomó pénzzel támogatják azt, hogy olcsóbb legyen a gáz a fogyasztó.
Akkor most eszterezni fogok, tehát ezt én nem mondtam, a Orbáni logikát, meg a kormánypárti logikát akartam elmesélni.
Értem. Mehetünk tovább? Vagy van még valami, mehetünk tovább. Lesz egy jó kis konzultáció, nem tudom, tudtok-e róla, 4 milliárd forintot csoportosítát a kormány erre a nemzeti konzultációra. Két dolog tudható, hát ami a médiában megjelent, egyrészt a Tisza adóterveivel kapcsolatban, amiről Orbán azt mondta, hogy ez is a mozgósítás része, tehát gyakorlatilag közölte, hogy közpénzből megy egy
párt reklámkampány, másrészt az orosz energiáról, ha már itt tartunk, szavaztatják meg a magyar testvéreinket. A kérdés az, hogy akarják-e, hogy egy olcsóbb energia helyett egy drágább energiát vegyünk.
És ráadásul még, ha jól emlékszem, akkor a családpolitika is benne lesz ebben a nemzeti konzultációban, és itt térünk vissza ahhoz, hogy ez egy politikai termék, és egy nagyon fontos politikai termék, tehát összemossa a Fidesznek a legfontosabb üzeneteit, azt, amiben azt gondolja, hogy ő eddig erős volt, a rezsicsökkentést, a családtámogatást, amit fel tud mutatni, úgy véli, mint kormányzati tevékenység, egy olyan kérdésben, amiben meg azt gondolja, hogy ez egy erős fegyver, egy ütőkártya a Tisza párttal szemben, ugye az ő általuk vélt adó tervezet, ami szerintük adó növekedés, Magyar Péter szerint adó csökkentés. Ugye ez a nemzeti konzultáció az érdekes itt a felvezetőben is az volt, hogy lesz egy ilyen, tudunk-e róla, hogy gyakorlatilag a múlt hét végén még tényleg ott tartottunk, hogy ez az egyik legbotrányosabb történet, ami van, csak az adópolitikáról lehet beszélni, hogy látható volt a kormányzati kommunikációban, hogy ezt most rá fogják tolni, egy hitelességi kérdést fognak ebből csinálni, hogy minden háztartásba eljutatják a nemzeti konzultációt, hogy itt most hónapokig arról fogunk beszélni, amiről természetesen szakpolitikáról semmiféleképpen, csak arról, hogy az ellenség miért rossz, vagy miért lenne rosszabb 4 év múlva nekünk, mint most, hogyha rájuk szavaznánk. És ezt valahogy elsöpörte a politika megint, vagy az új politikai napirend, de hát konzultáció lesz, megint nagyon sokba fog kerülni, megint elmondhatnánk, hogy ezek nem valódi kérdések, hanem irányítottak, de azt gondolom, hogy ez most már a sokadiknál talán unalmas is egy kicsit.
És nem lesz egy up-to-date, hogy mégis ebbe a konzultációban mostani tematizációra is bevesznek valamit? Akarja-e ön, hogy bármikor meggyanúsítsák azzal, hogy ön pedofil? Vagy valamilyen kérdés?
Abszolút lehet, mert hogy most nyilván nem vicc igazából, tehát hogy amit talán erről a konzultációról lehet elmondani, abban különbözik az eddigiektől, hogy ez egyértelműen kampányeszköz. Ez már nem is a kormány kommunikációjához tartozik, vagy nem ahhoz tartozik, hogy ők elmeséljék nekünk időről időre, hogy amit ők akarnak, az jó, vagy hogy validációt kérjenek ahhoz, amit terveznek, hanem ennek az időzítése az, amit Orbán Viktor mondott itt, minden egyértelműen abba az irányba mutat, hogy kormányzati pénzt különítettek el arra, hogy egy kampány egy újfajta, vagy egy régi, de kampányban újfajta eszközbe vessenek.
Az jutott eszembe először nekem is, hogy de unom ezt, és ezt fogom mondani, hogy hagyjuk, mert már tényleg nem tudunk róla újat mondani. Eszembe jutott, és ezt inkább kérdezem, mint mondom tőled, mint elemző, hogy ezt az adótörténetet, amit a Fidesz szerintem egyébként elég jól el tudott mesélni, hiszen hát tudott hozzá a videót társítani, meg feltetőleg ugye hát kamu indexcikket, de hogyha ezt beletesszük egy nemzeti konzultációba, és azért nemzeti konzultációt szerintem a Fidesz szavazókon kívül azért hát egy kezünkön meg tudjuk számolni talán, hogy hány ember szokott rendszeresen kitölteni és vagy komolyan venni, hogy nem vagyok egészen biztos benne, hogy ez a adóügyben ezzel jól el lehet mesélni a saját táboron túlra bárkinek is, hogy az valami orbitálisan hatalmas veszély, hogyha itt a Tisza kormány lesz, mert akkor jön a 100%-os adó.
De ezt nem mesélni szeretne. Tehát, hogy a mozgósítási eszköz ez ugye ki lett mondva. Meg alapvetően az összes nemzeti konzultációnak nagyon hasonló a funkciója, mint egyébként a digitális polgári köröknek, vagy egyébként a harcosok klubjának. Ez egy seregszemle, egy adatbázis építés. Kiküldik, és aki visszaküldi őket, valószínűleg lehet még erősebben bombázni, nem csak kormányzati üzenetekkel, hanem a választások előtt megkeresni, mozgósítani, feltételezhetik róluk, hogy mellettük állnak, és így van egy képük arról, hogy most éppen hol tartanak.
De a pedofiliát nem fogják betenni a kérdések közé, mert valószínűleg
az
a
tisztában, sem.
Nem, tisztában vannak azzal, hogy erről, igen, a felnégyelést az lehet.
De szeretné-e ön, hogy jobban vigyázzunk a gyerekekre az állami rendszerben, azt nem fogják megkérdezni.
Nem, mert bármennyi szó esik erről, az nekik nem jó. Ebben ők bűnösek, tehát jobb, ha minél előbb elfelejtik. De ami az adóügyeket illeti. Ugye ott lehet, hogy 8 millió példányban kiküldik ezeket a kérdőíveket, akár olyan kérdésekkel is, hogy A Tisza párt megkérdezte íveit, hogy milyen adórendszert szeretnének, és progresszív adókulcssal emelni szeretnék az önök adóját. Ezzel szemben melyiket tartja jónak?
Hát, hogy vannak olyan pártok.
A, igen, nem, igen, nem fognak itt, vannak olyan szerintem pártok, vannak olyan Tisza pártok.
Hú, ebben egyébként lehet, hogy fogadhatunk, lesz, szerintem nem lesz benne a Tisza párt a szövegben.
Nem nincsen. Szeretnék a nevét.
Ugye?
Nincsen.
De hát lesz ilyen, ilyen kifejtős
nincsen,
is,
meg
is,
hát
tudod,
ugye azt az igen, elejétől kezdve mondták, hogy jogilag körül fogják bástyázni, tehát hogy ugye most ezt nyilván tudjuk, hogy ez egy kampányeszköz, de közben nem lehet az, mert az ugye választási csalásnak minősülhetne.
Ez és attól meg ugye tartózkodnak.
De a totális hazudozástól nem riadnak vissza, ugyancsak Orbán Viktor Kossuth rádióbeli nyilatkozata. Azt volt képes mondani, hogy a Tisza párt megkérdezte a sajátjait, és hát azoknak a döntő többsége a progresszív adókulcs mellett foglalt állást. Hát most lehet, hogy a pártnak a vezetője nem mondta, de az övéik ezt mondták, tehát akkor mi itt a kérdés? Nem mondták. Mit kérdezett a Nemzet Hangja szavazáson? Egyetérte azzal, hogy egységesen 9% legyen a személyi jövedelemadó. Egységesen, nem progresszíven 3, 4, 5, 6, 7, 9, vagy 9, 18, 27, egységesen 9%, vagyis csökkentsék le a 15-öt 9-re. És erre a válaszolók 81,9%-a azt válaszolta, hogy egyetértek. Tehát ha a Tisza híveit vagy Tisza támogatóit azzal vádolja a miniszterelnök, hogy ők progresszív adókulcsot akarnak, akkor ott van az írásos cáfolat, nem 82%-uk egységeset, 9%-osat, ami kevesebb, mint a maguké.
Nem erre utalt Orbán Viktor, csak mert hogy ennél is nagyobb csúsztatás volt ebben a történetben. Ő a videófelvételre utalt a beszélgetés, a Tar Zoltáni beszélgetésre, ugye utána hozzá is teszi, hogy a saját szemével látta a videót, egy másik mondat után, amiben ugye elmagyarázza, hogy miért hazudnak a politikusok, mert ilyen van a politikában, Orbán Viktor szerint. Tehát ő arra a közösségre gondol.
Szóra mondta, hogy megkérdezték a támogatóikat, akiknek a túlnyomó
ott volt egy kérdés, feltették a kezüket, illetve már a múlt heti rádióinterjúban is beszélt erről, tehát ő más kutatásokat is emelt be, és erre mindig úgy hivatkozik, hogy egyébként annak a szavazótábornak a többsége talán támogatja, de még így is kevesebben van.
Akkor ezt kell mondani, hogy dupla hazugság.
A nézőpont megmérte, igen, és a nézőpont azt mérte, hogy a tiszások adóemelést akarnak. Tehát ez egy nagyon érdekes.
Ja, ott olvasta.
Ez egyébként azért jó, mert módszertan egy órán beszéljük át azt, hogy milyen kérdéseket nem teszünk fel, és például ugye ilyet nem.
Orbán Viktor közölte, hogy erről született egy döntés a kormányülésen, hogy az Antifa terror szervezetté nyilvánítják. Ugye az ötlet Trumpé, és hát sokan kétségüket fejezik ki, mert ez nem így van, hogy van egy központja, annak van egy címe, meg telefonszáma, és akkor oda mennek, és akkor így leragadják a bejáratot. Meg hát Magyarországon az Antifa az mennyire elterjedt mozgalom? Hogy hát mit lehet itt erről szervezetén nyilvánítani?
Ha szűken állunk, akkor beférnének ide hozzánk, az hiszem.
Nem ez a lényeg ebben a kérdésben sem valójában. Ez annak a kommunikációs stratégiának a része, amiben ugye békésen vannak, és itt a közéletet lehúzzák, meg itt mindenféle fenyegetettségek vannak, csak egy magasabb szintre vitt változata, vagy egy ilyen alátámasztása, amit a nemzetközi politikában látunk, hogy a jobboldaliakat a szélsőséges baloldaliak támadják. Ugye itt a Ficót szokták, a Trump elleni...
Van egy rab, ugye Magyarországon is azzal bábozzák el az Antifát, tehát az ő mutogatása az Antifa maga.
De valójában ugye az történik, hogy vannak ezek a külföldi események, és még nem tudunk róluk semmit, már kiderült, hogy ezt szélsőséges baloldali terroristák csinálták, tehát ez is megint a baloldal bűne, minden a másik oldali, minden az ellenfélé, és végül mindent rá lehet majd húzni a Tisza pártra, aki ugye a belső ellenség a választásokon. Itt az Antifa történetnek van előzménye, már beszéltünk róla, ez a Jámbor Andrásos történet, meg ugye most ezt az európai parlamenti képviselőt szokták még emlegetni, tehát már annyit tud róla a választó, hogy ez rossz. Semmi más gyakorlatilag. Nyilván most mi is ráhatnánk abba a beszélgetésbe, hogy jó-e az Antifa, vagy nem jó az Antifa, de hogy ez teljesen mindegy, mert van körépítve egy történet, amiben az értékítélet már megszületett, és ebben a világban, ahol folyamatosan támad a gonosz ellenség, és most megint az önnézőpontjukat mondom, csak hogy nem a sajátomat, ebben a világban, amikor támad az ellenség, mindenki ellene megy a másiknak, látható, hogy külföldön mennyire nincsen biztonságban még a politikus se, hát még az átlagember. Orbán Viktor Trumptól kölcsön vesz egy intézkedést, amit látszott intézkedésként fel lehet mutatni, hogy de mit teszünk ellene, tehát ez megint egy ilyen megvédjük a biztonságotokat narratíva.
Így van, hát az ellenfelet megnevezzük, baloldal, de ha abban még a Tiszapártot is bele gyömöszöljük, még jobb. Mindenki, aki a mostani rend ellen küzd, ráadásul erőszakos eszközökkel, életveszélyes eszközökkel, az terrorista. Értitek, választóim? Igen, mindenki, aki ellenet harcol, mindenki, aki ellenet küzd, az terrorista. Világos, ezt akartam elérni,
és köszönöm. Mindenki, aki nem te vagy, az ellenet harcol.
És beleillik egyébként abban, amit Eszter korábban mondott, hogy most azt a történetet akarják elmesélni, hát ugye főleg a sajátjaiknak, hogy itt ugye béke volt, és mindig nagyon kedvesek voltunk egymással, és hát akkor jönnek ezek a tiszapártosok, meg ezek a DK-sok is ilyen lejárató hazugságokat állítanak, és még meg is vernek minket ugye az ő baloldali antifa barátaik, ezzel szemben viszont Orbán Viktor a békét és a nyugalmat és a megszokott működő valamit jelenti, ezzel a veszélyes, verekedő, terrorista, gonosz, adóemelő, akármicsodával szemben.
Kommunista.
Igen. Tehát ugye ez egy ilyen alapüzenete lesz, azt hiszem, a Fidesznek végig, hogy itt ez a nyugalmat azért mi jelentjük, szavazatok ránk, azok megvernek.
Közben jutott eszembe, hogy a Tisza is azt mondta, hogy 4 millió szórólapot akar kijuttatni a választókhoz, éppen adóügyben. Csak hogy az előbb beszéltünk erről, hozzá akartam tenni, de elfelejtettem, bocsánat. Tehát van valami ellentételezés, hát nem tudjuk persze, hogy a hatása milyen.
Ugye ebben az adókérdésben, ameddig ez volt a forró ügy, azt láthattuk, hogy a kormánynak van egy nagyon erős, illetve a kormánynak a különböző leágazásainak van egy nagyon erős érzelmi töltettel teli kampánya az adópolitikáról. Nagyon furcsának tűnik ez, mert az adókérdés az pont nem az, amihez különféle érzelmeket tudunk társítani,
és
általában azért nem szoktak vele kampányolni, mert egy ilyen, tehát nem egy túl szexi téma, de megcsinálták belőle azt, ami az emberek félelmére tud hatni, arra, hogy már amúgy is rossz a gazdasági helyzet, így is nehéz neked, ezt nyilván nem mi csináltuk, ezt csak most így zárójelben hozzáteszem, de ha jön a Tisza, akkor még abból a béredből is, amit mi próbálunk folyamatosan emelni, el fognak venni. Tehát egy ilyen erős félelemkeltő érzelmekre ható kampánya volt, amivel szemben a Tiszának első körben egy nagyon racionális számadatokkal alátámasztott viszont válasza volt, ami nem biztos, hogy elég hatékony, sőt, egyébként a nagy könyv és a papírok szerint ugye a számok azok kevésbé tudják megfogni a választókat. Abban az esetben viszont, hogyha az aktivisták találkoznak emberekkel, a kezükbe adják, akkor már lehet beszélgetni, akkor már el lehet vinni a témát egy olyan helyzetbe, ami inkább meg tudja fogni az embereket. Úgyhogy ezért gondolom, hogy a Tisza ezt az utat választotta, mert nagyjából ez az egyetlen esélye annak, hogy ténylegesen visszafordítsa azt az erős kampányüzenetet, amit a Fidesz ellene az adópolitikában felhozott.
Kivetted a találkozás szót a számból, én is ezt akartam mondani, és szerintem a Tiszát egyébként például a Nemzeti Konzultáció szembeni válasz, vagy a propaganda, tehát a hazug propaganda megemlítik az adóttal szembeni válaszban, nyilván nem függetlenül attól, hogy hát ők a legerősebb párt nagyon régóta az ellenzékben, meg nekik vannak aktivistájuk, meg talán eszük is több, mint sok más korábbi Orbán kihívónak, szóval, hogy szerintem a lehető legjobb válaszokat úgy tűnik, hogy meg tudják adni, képesek arra, hogy reagáljanak arra, amire az elődeik nem tudtak nagyon reagálni szerintem.
Azt szokták mondani a politikát régóta tanulmányozók, nem csak azért, mert ők foglalkoznak régen a politikával, hanem mert politikának is hosszú a története, hogy azért alapvetően a választók döntését a saját gazdasági anyagi helyzetük befolyásolja. És hát például Magyarországon is azért jutottunk odáig, hogy kiemelkedett egy nagy és erős kihívó, mert az infláció, mert a gazdaság, amelyik elkezdett toporogni és nem fejlődni, ez megadta ez az alapot. Van benne igazság, biztos. De hát az a nagy infláció már korábban is volt, és érdekes módon hiába érezték, hogy volt olyan hónap, amikor 26%, és mindenki teljesen padlón volt, hogy hogy lehet ez, de akkor ellenzéki pártok mégsem tudták ezt, és még később sem, még jóval ezek után sem tudták ezt igazán érvényesíteni.
De az 22 miatt, tehát az, ők akkor már semmit nem tudtak volna, semmivel sem érvényesíteni. Tehát, hogyha Orbán Viktor kecskét eszik a parlamentben, akkor se nőtt volna a Momentum meg a DK népszerűsége akkor. Tehát ez szerintem nem evett kecskét,
nem tudjuk.
Miért pont kecskét?
Mert Pintér Sándor mondta, hogy kecskét lehet tartani. Ez még volt egy
élő kecskét, annál, bocsánat, így a pont.
Na jó, szóval biztos, hogy a gazdaságnak fontos szerepe van, de kellett egy olyan érzelmi jellegű botrány, ami az embereket megmozgatta, mint a kegyelmi. És itt térek vissza ehhez a, nem tudom másképp mondani, Zsolti ügyhöz, így fogják az emberek megjegyezni. Nem Szőlő utcai botrány, azt soha senki nem fogja mondani, hanem függetlenül attól, hogy mit hoz ki majd a központi nyomozó főügyészség vizsgálata, vagy a bíróság az ügyben, az emberek így fogják emlegetni. Ez az, ami viszont érzelmileg nagyon sok embert megmozgat, és lehet, hogy a gazdaság így vagy úgy, az adóemelés így vagy úgy, ilyen adóhazugság, vagy olyan adócsökkentés, számít, de ezek az érzelmi kérdések fogják eldönteni a választást.
Az utcán hallottam embereket beszélni egymással viccel, hogy nem te vagy az a Zsolti bácsi, tehát a Zsolti bácsi átalakult egy ilyen megszólítási formulával, amire jön a röhögés, vagy a veszekedés, hogy mi igaz ebből, mi nem, de téma.
Nem vitatva egyébként az ügy komolyságát, és az, hogy ezt mennyi ember tud érdekelni, és hogy mennyire át tudja hatni a társadalom mélyszöveteit. Azért én abban mindig óvatosságra intek, hogy látjuk a magunk körüli világot, általában a buborékokat. És ezekben a buborékokban, amikor azt nézzük, hogy most a Zsolti bácsi ügyben ki hol helyezkedik el, mi a hozzánk hasonlók véleményét fogjuk látni felülreprezentálva. Miközben, és erre akartam az adás elején utalni, hogy látunk egy megint nagyon erősen egy felálló kormányzati kommunikációt, ami most már nem csetlik-botlik úgy, mint pár hónappal ezelőtt, amikor valóban láthattuk a zavarokat. Van benne zavar, de helyből felállnak, felsorakoznak, ilyen nagyjából ilyen, megint ezt a Marvel szuperhősöket látjuk, hogy mindenki más üzenetet mond, de azt folyamatosan löki át a médián. Kapaszkodókat adnak a saját választóiknak, és arra, tehát hogy azt is figyelembe kell venni, hogy ezzel szemben, tehát hogy a mi álláspontunkkal, vagy nagyon sokak álláspontjával szemben létezik egy másik világ, és nem az egész ország gondolja most azt, hogy Zsolti bácsi ki lehet, nem akarja mindenki ezt egy politikusról elhinni, hogy ez megtörténhet, és nagyon sokan igenis azt gondolják, hogy ezek csak vádak, és nem megfelelően járt el az ellenzék.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy mondat.
Hogy nekem nagyon rossz volt ezen gondolkodni, szerintem sokkal rosszabb hely lett az ország, és most megint belementünk egy olyan utcába, amiből nem lehet kijönni élve, és mindenki lehet Zsolti bácsi holnap.
De, ki fogsz jönni élve? Te négyünk közül biztosan.
Borzalmas hónapok jönnek. Na, csak ezt akartam mondani, és ez
köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Galgóczi Eszternek, a Forrás Intézet elemzőjének, Bolgár Györgynek, és Selmeci Jánosnak. A műsort Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.